Bajnokok ligája döntőjét. Magyarország ismét bizonyíthat, ahogy az utóbbi években valamennyi eseményen ezt tette.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője, és Kis Róbert Richárd, turisztikai szakújságíró. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
Hatatlan mozarti alkotás. A különböző Don Juan figurák forgatagából kiemelkedő Don Giovanni csendül fel a New Yorki Metropolitan Opera házból. Szombaton 7 órától a Bartók Rádióban.
A hely. A műsorvezető Bak Anita.
Mikor és hol van szmogriadó? Ezekre a kérdésekre a Hungaromet szakembereinek adatai alapján kapunk választ. A légszennyezettséget számos dolog befolyásolhatja. A 18. kerületben a Marcell György Főobszervatóriumban is mérnek és számolnak. Jó napot kívánok! Márciusban már jártunk itt, és folytatjuk sétánkat a kertben Tóth Róberttel, a Hungaromet Nonprofit ZRT meteorológus fejlesztőjével, majd a Levegőtisztaságvédelmi Referencia Központ vizsgáló laborja felé vesszük az irányt. Ma a Föld napján. A modern eszközök művészeti alkotásokkal vegyülnek ebben a parkban, bár nem vagyok benne biztos, hogy ez csak művészet. Olyan, mintha működne, mintha egy napóra lenne. Jól látom, hogy ez egy Borsos Miklós alkotás, és egyben egy funkcionáló napóra is, 1963-ban készült.
Igen, jól látja. A ülő női alak kitárt karjai napóra mutatója, és itt a mészkő lap szélén láthatók az órabeosztások, és hát a hagyományos téli időszámításnak megfelelő napmenetet követhetjük, amikor süt.
Most éppen süt, úgyhogy próbálkozhatom a leolvasással. Mondjuk a perceket, azokat nem tudnám egészen pontosan meghatározni.
Annyira azért nem pontos.
Gondolom az anyagválasztással is elégedett. Ez egy gyönyörű mészkő darab, és igen, itt azért igen. Korábbi élőlényeket föl tudunk fedezni.
Igen, itt egy szép nagy fosszília látható.
Borsos Miklós, Marcell György Főobszervatóriumban itt hagyta a keze munkája nyomát. Nagyon szép felfedezés, arra nem készültem, hogy ez így lesz. Haladunk a főépület felé. Hátra hagyjuk a szelet, és belépünk a főépületbe. Itt aztán már egy kicsit csendesebb lesz az idő, és egy következő műalkotásba botlunk. Ez Kovács Margitnak tűnik.
Ez egy Kovács Margit kerámia, 1960-ban készült, amikor akkor még éppen Országos Meteorológiai Intézet névre hallgattunk. 90. évfordulóját ünnepelte az alapításának az intézmény. A meteorológus ez a címe. Az meteorológus kolléga alakja középen látható, és körülötte pedig a különböző időjárási jelenségeket okozó alakok. A vihart egy női alak hozza, a passzát szelet azt egy férfi fújja.
Nagyon szellemes kerámia, a ködnél viszont zavarba jövök. Az, hogy bekötjük valakinek a szemét, és a kezébe adunk egy hatalmas leplet, amivel akár a mi szemünket is el tudja takarni. Na, hogy ez a köd lenne, ehhez kellett Kovács Margit alkotó fantáziája. Alul pedig népi alakokat látunk, azt hiszem, akik örülnek, vagy éppen elszenvedik az időjárás áldását.
A meteorológus alatt egy szántóvetőt láthatunk, illetve mindenütt párok láthatók.
Különböző életkorban.
Igen.
És a jelek?
A jelek a meteorológiai gyakorlatban alkalmazott jelek, ez például az erős szélnek a jele, szélzászló formájában ez a zivatar.
A szélzászló egy 4 fokú fésűre hasonlít, igen. Aztán a következő?
Ez a villámlás jele, zivatar esetén jelöljük így, ha van, ez a hózápor, ez a 3 vízszintes vonal pedig a köd.
Rémlik néhány emlék, hogy régen ezeket többet láttam, mint manapság. Mondjuk a ködöt, azt láttam néha, hogy hol talál valami nagyszülői időjárás előrejelzésre alkalmas háztartási eszközön. Dereng valami emlék. Kis házikóban a mozogni képes pár, amikor az asszony jön elő, meg amikor az úr jön elő. Hát ezek az eszközök természetesen az önök szempontjából inkább a kissé nevetségesek.
Kedvelem az ilyen régi eszközöket. A mindennapi gyakorlatban azért nem ezekre építettük a méréseinket.
A műalkotások után pedig lépcsőzünk a főépületben. Itt található a Levegőtisztaságvédelmi Referencia Központ vizsgáló laborja. Dr. Mahon Attila csoportvezető vár minket. Lesz valaki levegőkörnyezeti szakértő, előbb meteorológusnak kell lenni, aztán tovább képezni magát?
Vegyészmérnök, önzetmérnök képesítéssel. Én speciál kémia területéről származom.
És földrajzileg honnan származik? Innen, Budapestről?
Igen, Budapest.
Miért volt ez vonzó pálya? Volt a családban valaki, akitől megörökölte, hogy úttörő volt, mert valamit szeretett volna ezzel kapcsolatban?
Nem, én a kémia végzettségem révén én aeroszollal foglalkoztam. Itt is egy bizonyos terület az az aeroszolnak a mérésével és annak a analitikai vizsgálatával foglalkozik. Tehát ez igazából nekem a végzettségemet tekintve nagyon, nagyon beillik.
Munkaideje közepén zavarjuk önt.
Igen.
A laborja felé tartunk, nézegetünk, elég erős hanghatások szűrődnek ki. Ez öntől jön?
Nem, ez egy SZIO fülke működése, ugyanis most éppen pakmérésben vagyok, ez a poliaromás szénhidrogéneknek a mérése, és ott bizony mérgezőek, karcinogének, mutagének ezek a vegyületek legkisebb mennyiségben is, tehát itt ilyen nanogrammos mennyiségre kell gondolni. Ez a nanogram az a gramnak az egy milliárdod része, tehát elég kicsit, tehát a legkisebb mennyiségben is mérgezőek, és ugye az üvegeszközöket, ahogy most tisztítottam, illetve most kiégetem őket 500 fokon, ugye a maradék keresztszennyeződés, hogy elkerüljem a maradék pak anyagokat is kiízítom, és ezt ugye egy komoly elszívófülkében, hogy ne mi szívjuk, mi lélegezzük be, mert mérgező, ezért ezt inkább gyorsan elszívjuk.
Miért kell ezt önnek megmérni?
Uniós direktívek határozzák meg, hogy miket kell mérnünk. Egyébként ezek a magyar jogrendben is át vannak ültetve, megtalálhatók egyébként a honlapunkon, tehát a med.hu-n belül megtalálható az összes jogszabály, hogy mi alapján dolgozunk, de a lényeg, hogy Európai Uniós direktívák alapján ezeket mérnünk kell. Nem csak a pakokat egyébként, hanem nehézfémeket, illetve magát az aeroszolnak a tömegkoncentrációját is.
Azt méri, hogy itt Budapest 18. kerületében, a főobszervatórium környékén, a levegőben ezek milyen arányban vannak jelen, és hasonlítja határértékekhez?
Nem, ennél egy kicsit komplexebb, illetve annyival árnyalnám, hogy az aeroszol, tehát a szállóport, ugye köztudomású inkább ezt használják, de a tudományban arra szólnak nevezzük. Nagyon sokféleképpen lehet mérni, nagyon sokféle mérési technikával. Vannak online mérési technikák, amik rögtön szolgáltatnak adatokat számunkra, amiket utána a szerveren keresztül lehet publikálni a nagy közönség felé.
Én tudni szeretném, hogy el fogok utazni A-ból B-be, és kíváncsi vagyok rá, hogy a kitettség az meg fog-e változni az én emberi szervezetem kitettsége, akkor ezeket a térképeket böngészhetem.
Igen, van Hungarometnek a honlapján megfelelő oldalon egy térkép, ahol az összes mérőállomásnak az adata megtalálható, és mindegyikbe bele lehet keresni, tehát bele lehet zoomolni, belekattintani, és akkor az annak az állomásnak az éppen aktuális mérési adatait lehet megtekinteni. A fő légszennyezettségi komponensekre, ilyen az ózon, szénmonoxid, nitrogénoxidok, kén-dioxid és a por. Szállópor.
Ez csak az a kérdés, hogy tudom-e ezeket olvasni, értem-e, hogy mit jelentenek?
Van a térképen segítség is, ugye színkódolással, hogy mennyire egészséges vagy szennyezett a levegő, ezt egy színkódolással is szoktuk jelezni. De visszatérve analitikai vizsgálatokra, méréseket lehet online gyorsan pormonitorokkal végezni, ezeknek az az előnye, hogy gyorsan szolgáltatnak adatot, a hátránya viszont az, hogy ez csak tömegkoncentrációra ad információt, és arra szól, tehát a szállópornak az összetételére, hogy milyen anyagokból tevődik össze, arra nem tudunk. Arra egy külön mintavétel szükséges. Ez a mintavétel, ezt a ország számos helyén vételezünk. Győr, Szombathely, Pécs, Szeged, Kecskemét, Budapest számos helyén, tehát itt a főobszervatórium még kertjén belül is van egy, de a Szénatéren is veszünk, Szászhalombattán, Miskolcon, tehát az országot próbáljuk lefedni. Igazából 21 helyszínről van ilyen kampányszerű mintavétel, az azt jelenti, hogy negyedévenként van egy kéthetes mintavételi kampányunk, amikor levesszük a meghatározott állomásokon a mintákat, és akkor ezeket leanalizáljuk itt szerves szénvegyületekre és nehéz fémekre, a megfelelő szabványok alapján.
Hogy vesztek a levegőből mintát?
Van egy szabvány, hogy kell arra szól mintavételt venni, és vannak hozzá műszereink.
Meg tud mutatni egyet?
Hát lent vannak a folyosón, illetve kint a szabadba.
Bejöttünk egy irodába, és kinézünk a főobszervatórium kertjébe, keresünk egy eszközt a szemünkkel, amely ezt a mintavételt végzi. Melyiket kell megtaláljam?
Van egy mérőbuszunk, és tőle balra található egy ilyen nagyobb acska doboz, aminek a tetején van egy mintabevelő egység.
Egy szobor lenne talapzattal, megtaláltam.
Hát, nagy téglalap alakú doboz. Annak az aljában van egy pumpa, avval szívjuk a levegőt, és a mintabemenőt fejen keresztül a levegőt beszívjuk az egységbe, és ott van egy kvarc szűrő, ami keresztül átszívjuk a levegőt, és a levegő átmegy, a finom kicsi részecskék, apró részecskék, az aeroszol részecskék viszont kitapadnak a szűrő felületére.
Ezeket a szűrőket ezeket gyűjti össze a különböző állomásokon.
Gyűjtjük össze pontosan a különböző állomásokon. Nyilván előtte ezeket mérlegelni kell üres állapotba, aztán az expozíció, tehát a mintavétel után is mérlegelni kell megfelelő körülmények között, és akkor a két mérlegelésnek a különbsége megadja, hogy mennyi por ülepedett ki, vagy tapadt ki a szűrő felületére.
Kapunk is egy-két szűrőt, igen. Azt hiszem.
Itt lehet látni, hogy
ezek használtak, vagy tiszták?
Ezek már az exponált minták, vagy szűrők. Úgy kell elképzelni, hogy teljesen fehér, hófehér szűrőket rakunk ki, és utána ilyen szürkés, smogriadó esetén meg teljesen feketés színűek lesz. Elszíneződés mértéke az végül is valamilyen szinten arányos a légszennyezettség mértékevel, vagyis arra szól koncentrációval, de nyilván ezt ki kell mérni mérlegeléssel, és utána analitikai mérésekkel igazolni kell. Tehát ez nem csak
szabad szemmel a színskála alapján határozza meg.
Nem, ez egy általános következtetés, ami igaz, de nyilván ennél pontosabban, a tudomány az ennél pontosabban működik, nem csak szemrevételezéssel.
Köszönöm, hogy szemléltették. Igen. Ahogy körbenézek, rájövök, hogy ez nem is egy szoba, nem is egy iroda, hanem egy labor, ahova bejöttünk, hogy kinézhessünk az ablakán. Olyan eszközökkel vagyok körülvéve, amelyek zavarba ejtenek. Az ön szakmája nem véletlenül egy szakma.
Igen, tehát ahol most vagyunk, vezetőképesség és pH méréseket végzünk ezeket csapadék mintákból, tehát nem arra szó mintákból, illetve csapadék mintákból és aroszol mintákból tudunk mérni ionkromatográffal anionokat, kloridot, nitrátot és szulfátot, illetve cukrokat, de arra majd később, hogyha még sor kerül rá.
Jó, nagyon szívesen sort kerítek rá. Úgy kívánnak adatot szolgáltatni a lakosságnak és a felhasználóknak, hogy el tudják dönteni, hogy a környezetükben lévő levegő az egészséges-e vagy nem, van-e szmogriadó vagy nincs, menjenek-e szabadba futni vagy ne, teregessenek-e kintre ruhát vagy ne. Ennél hétköznapi módon nem tudom megfogalmazni azt, amire ez a vizsgálat jó, de segítsen.
Annyiból azért árnyalnám, hogy ugye ezek a vizsgálatok eleve maga a mintavétel több napig tart, utána mire lemérlegeljük és a mérlegelési kondíciók 2-3 napig kell kondicionálni, csak utána lehet visszamérni tömegmérés, és utána még legalább egy hét a maga az analitika.
Tehát mire... Ez nem a lakosság tájékoztatására szolgál, hanem a tudománynak, a leírásra, az adatgyűjtésre.
De nem rögtön tudunk adatot szolgáltatni, illetve olyan szempontból szolgáltat adatokat, hogy ezekből az adatokból éves jelentés születik, itt a kolléganőink segítségével az adatközpontba, és ezekből az éves jelentéseket küldjük el ugye talán a statisztikai hivatalnak, a megfelelő minisztériumnak, illetve az Európai Uniónak is ezekből az adatokból dolgoznak.
Van értelme megkérdeznem, hogy éves szinten melyik az a visszatérő időszak, amikor a legrosszabb a levegő minősége? Kárpát-medencében vagyunk.
Természetesen a téli fűtés időszak. És itt szeretnék egyet rögtön a hallgatóságnak tisztázni. Tehát tévesen még mindig az szerepel, hogy a közlekedés a legfőbb légszennyező forrás szállópor tekintetében, de ez már nagyon régóta megdőlt. A lakossági fűtés, tüzelés, biomassa égetés a legfőbb aeroszol kibocsátó, és nem a közlekedés. Továbbra is egy fontos szempont, főleg a belvárosba. Az egész országot, illetve a nagyvárosokat tekintve, főleg a külvárosi lakossági fűtés, tüzelés, illetve a biomassa égetés, ami fontos. Ezért is van egyébként az, hogy most már nagyon rég volt szmogriadó, talán 16-ban vagy 17-ben, azóta nem volt szmogriadó Budapesten, de amikor volt, akkor a külső állomások Csepel, itt a Gilice tér, ami alapján a szmogriadó eljárást rendelve, és nem a belső állomások, tehát nem a Szénatér és nem a Kőrakáspark.
Nagyon diplomatikusan biomassa égetésnek nevezi azt a tevékenységet, amellyel a lakosság hozzájárul ennek az értéknek a romlásához. Mire is gondol?
Hát biomassa égetésen belül ugye összelombégetés, ami legtöbb helyen tilos, de azért mégis működik, aminek a hátránya az, hogyha egy kicsit nedves az a var, akkor egy kis fáradt olajjal még meg is locsolják, hogy csak elég igen, csak meggyulladjon, tehát ez is biomassa égetés, de hát ugyanúgy beletartozik a tűzifa kandallóval, tűzifa égetés is.
A hangulatos kandallóval hagyjak föl.
Nem, hanem tudatosan és észszerűen kell használni a tűzifát. Tehát az a fa, ami a múlt héten még erdő volt, azt megvesszük, mert ugye lehet megvenni, jönnek akár házalni is ilyen megrakott teherautóval, és mázsánként nem tudom mennyiért adják. Ha azt megvesszük, akkor azt ne égessük el rögtön, annak legalább egy év kell, hogy kiszáradjon. Ugyanis a frissen vágott fa nedvesség tartalma az 40% körül van. Az azt jelenti, hogy a megvásárolt 100 kg fánkból 40% a víz. Tehát igazából vizet veszünk 40%-ba. Viszont ez a kandallóba vagy kályhába való égetésnél ez rossz, mert a nagy víztartalom hőtárolása miatt azt eredményezi, hogy nem lesz tökéletes az égés. Tökéletlen égésnél sokkal több szennyezőanyag kerül a légkörbe.
Azt hiszem, hogy a felmenőink ezt jobb arányban tudták, mint a mai kályhában tüzelők.
Ősatyáink ezt jól tudták és ismerték, tehát a kivágott fákat azt mindig pihentették legalább egy évig. Víztartalom 10% alá csökkenjen, és így viszont akkor már nagyon jól ég a fa, sokkal kevesebb szennyezőanyag kerül a légkörbe. Illetve a másik nagy, egyébként van erre vonatkozó magyar kutatás is, hogy ugye nem csak fát égetünk el, hanem bizonyos helyeken mindent, amit találunk. Tehát egyrészt ugye posztdórja anyag, fa, rost, illetve laminált dolgok, amikbe ugye vannak ragasztóanyagok, melamin főleg, illetve hát vannak bizonyos helyek, ahol a gumicsizmától kezdve a nylon szatyoron át a ruhákon keresztül, és akkor viszont műanyagokat is égetünk, és abban viszont nagyon megterheljük levegő környezetünket különböző egyéb rákkeltő anyagokkal, ilyen a pak egyébként, és erre van is nagyon jó kutatása a Pannon Egyetemnek.
Támasztani kezdek itt egy hűtőt. Az előbb emlegette, hogy a cukrokról is érdemes szót ejtenünk. Én megkerekítem a szememet, és kérdezem miért, hogyan, miért fontos az önnek, hogy vizsgálja?
Az a lényeg, hogy vannak bizonyos cukorvegyületek, ezek a anhidrocukrok, a levüglukozán, mannozán, galaktozán, amik a biomassa égetésnek a marker vegyületei, vagyis jelző vegyületei. Hogyha ezeket a cukorvegyületeket, speciális cukorvegyületeket ki tudjuk mérni, ki tudjuk mutatni, akkor belőle tudunk következtetni, hogy itt biomassa égetés történt.
Az, hogy itt, az önöknél a mérőegységük környezetét jelenti, és akkor ahány mérőegység van, annyi adatot szolgáltatnak.
Igen, tehát pontosan, tehát ki tudjuk mutatni, hogy ahonnan vettük a mintát, ott akkor mennyi volt a biomassa égetés mértéke.
És hogy állunk ezzel Magyarországon? Biztosan összehasonlítható ez az adat országon belül is, meg talán Európai Unión belül is.
Nagyon summázva el lehet mondani, hogy a belvárosban, ahol ugye távfűtés van, illetve gázzal való fűtés van, meg a közlekedés aránya azért jóval jelentősebb, ott nyilván a fosszilis szénnek az aránya nagyobb, viszont vidéken, illetve külvárosban, ahol még van kályhával, kandallóval való égetés, illetve mivel van kert, azért van biomassa, gaj égetés, avar égetés, ott viszont a biomassa hányad a nagyobb, illetve azt is el lehet mondani, hogy nyáron is nagyobb a biomassa forrása. Itt nem csak a biomassa égetésre kell gondolni, hanem a fák, azok is termelnek egyéb más vegyületeket, amiből másodlagos aeroszol, vagyis por képződik, és ezeket is utána ki tudjuk mutatni, ki tudjuk mérni.
Milyen szép tudomány az ön tudománya?
Szépnek szép, de hát áldozni is kell értem, mert idő és energia, illetve védekezni is kell, mert mondom, ezek toxikus vegyületek, bőrön át, tüdőn át is és kifejtik hatásukat, úgyhogy azért kell védőkesztyűbe lenni, illetve elszívófülke mellett dolgozni.
Rohanni nem lehet.
Hát kapkodni nem érdemes, mert ha kiborul egy ilyen fegyszeres üveg, akkor bőrirritációt és egyéb más egészségkárosodás is lehet, de hát nyilván ebben az ember meg tud barátkozni, illetve együtt tud vele élni.
Már mindennek a kockázatával.
Igen, igen, igen.
Előfordult már bármi.
Nagy baleset még nem történt. Nekem eddig a legnagyobb az, hogy a salétromsav egy kicsit megmarta egy kicsit az ujjamat, és akkor két hétig sárgás volt egy kicsit a bőröm, de ennél nagyobb baj még nem történt.
Hát ne is történjen, igen. Azt kívánom. A történeti áttekintés során itt megtanultam már, hogy az idők során sem mindenki meteorológus volt, meg nem mindenki vegyész volt, meg ahhoz, hogy valaki önöknél dolgozhasson, ahhoz egyféle végzettségre van szükség, vagy többféle szakember és többféle terület adja össze a közös tudást?
Többféle szakember és többféle terület adja a közös tudást. Ugye a Levegőtisztaságvédelmi Referencia Központnak 5 osztálya van. Az egyik és a legnagyobb ez a vizsgálólabor osztály. Ennek is 2 része van. Egyik az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat, ahol a kollégák, vidéki, illetve budapesti kollégák látják el az üzemeltetést, tehát látogatják az állomásokat, korban tartják őket, ellenőrzik a méréseknek a pontosságát, megcsinálják az elsődleges validálást, stb. Ehhez akár mérnöki, akár vegyész tudást, tehát környezetmérnök, vegyészmérnök, vagy vegyész, vagy esetleg valamilyen más, de kapcsolódó tudás megfelel. Másik része maga a vizsgáló labor, ahol most is beszélgetünk. Itt az analitikai vizsgálatokat végezzük, hát itt bizony jobban el kell a vegyészmérnök. Van egy adatközponti osztályunk, ahol hát lényegében ott a általunk mért adatokat ott összesítik, validálják, végső validálást végzik el, illetve ma, ahogy már említettem, az adatközponti kollégák állítják össze az éves jelentést, amit utána elküldenek az Európai Uniónak, minisztériumnak, statisztikai hivatalnak. Másik fontos a kalibráló labor, ott is a kollégák
eszközök pontosan mérjenek, igen, ott az a cél.
Tehát ezeket a műszereket kalibrálják, ezt úgy kell elképzelni, hogy egy állomáson körülbelül 5-6 műszer működik, körülbelül átlagba, és ugye van körülbelül 60 állomásunk, plusz még 1-2 mérőállomás, tehát ezeknek a nem csak a karbantartása, hanem a kalibrálása is mi végezzük, illetve mi, mint referencia központ vagyunk, ez azt jelenti, hogy egyéb más piaci szereplőknek a műszerét is tudjuk kalibrálni, illetve mi is részt veszünk nemzetközi kalibrálásokon, amikor minket mérettetnek meg. Van egy még egy osztályunk, ez a vizsgálati iroda, ugye gyártossági vizsgálatokat végez, ez azt jelenti, hogy mi most már gyártossági iroda végez egy ILC-t, magyarul úgy lehetne mondani, hogy egy körmérést, ahol különböző más piaci szereplők is, illetve akár kormányhivatalok is a mérőközpontok révén részt vehetnek, és akkor ezt mi rendezzük meg, és mi adjuk a referencia értékeket a saját méréseink alapján, illetve itt típusjóváhagyással is foglalkoznak. Ez azt jelenti, hogy ha megjelennek új műszerek a piacon, akkor ezeknek a típus jóváhagyását is az egyik osztályunk végzi el.
Megkapják őket, és ha nagyon civil és szemtelen vagyok, kicsit játszhatnak velük.
Nem, itt csak a papírmunka történik. Külföldön kiállított, vagy a gyártó által kiállított papíroknak az ellenőrzése történik. De egyébként igen, van is olyan egyébként, hogy gyártótól kapunk, és akkor hát úgymond lehet vele egy kicsit játszani. Tehát ilyen is előfordult, de alapvetően a típusjóváhagyásnál a már meglévő mérési, illetve papírmunkának az ellenőrzése és elfogadása zajlik. Illetve van még egy levegőminőségi modellezési és emissziós osztályunk is, ahol nyilván a levegőminőségnek a modellezésével foglalkozunk, mert ugye nem tudunk mindenhol mérni, de mindenki mindenhova szeretne adatot kapni, úgyhogy